műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
71 év, 71 döntő, 71 dráma, 71 beteljesült vágy, 71 összetört álom. 71-szer nagyon sok emlékezetes gól, gyönyörű jelenet, eufória és összeomlás. 1975 és 2026 között 71 felejthetetlen Beck BL szezont rendeztek a világ legnépszerűbb játékában, a labdarúgásban. Ezt a 71 sorozatot 10 részes összeállításban elevenítette fel a Nemzeti Sportrádió visszajátszás című műsora, illetve a tizediket a következő két órában hallhatják. A mai napig utolsó 6 széria eseményei kerülnek nagyító alá. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál és Katona László, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2026-os Bajnokok Ligája döntő történelmi volt nekünk, magyaroknak, hiszen annak hazánk fővárosa adott otthont. A PSG másodszor, vagy az Arsenal először? Tettük fel előtte a kérdést. Ez is jelezte, hogy nem két évtizedek óta csúcson, csúcs közelben lévő csapat érkezett Budapestre, de mindenképpen a 2025-26-os BL sorozatban legjobban teljesítő, legmeggyőzőbb három csapat közül kettő. A harmadik, a Bayern München nem jöhetett, de hát ilyen a foci, nem négyes döntőt rendeznek a legjobbaknak, és ez így is van jól. Viszont a Beck BL szériákat bemutató sorozatunk legutóbbi részét éppen egy Bayern diadallal fejeztük be, egy olyannal, amely mérföldkő a torna történetében. A 2019-20-as Bajnokok Ligája sorozatban ugyanis a Bayern olyan tettet hajtott végre, amelyet előtte egyetlen csapat sem, azóta sem, és lehet, hogy soha a történelemben nem is fog. 100%-os teljesítménnyel gázolt át Európa csúcscsapatain, vagyis minden mérkőzését megnyerve hódította el a nagyfülű serleget. A Bayern München 11 meccsen diadalmaskodott, és ez azért is különösen értékes, mert évtizedeken keresztül csak 9, sőt esetenként 7 találkozó megvívásával lehetett a csúcsra érni. Mégsem volt képes egyetlen csapat sem korábban 100%-os teljesítményre. Hát, ha már ez szóba került, akkor vegyük is számba, hogy 2020-ig, vagyis az első 65 szezonban a győztes csapatok milyen teljesítmény után vésették fel a nevüket a világ legértékesebb foci klub trófeájára. Az 1955-ben elindított sorozat első 5 kiírását a Real Madrid nyerte. Az első szezonban a mindössze 16 induló miatt csak 7 mérkőzést kellett vívnia, ezekből 2-t is elveszített. A negyed döntőben a hazai 4-0-ás győzelem után 3-0-ra kapott ki Belgrádban a Partizántól, és az elődöntőben a Milán vendégeként 2-1-re. Egy éve később már 22 csapat nevezett, de a legjobbaknak, így a Reálnak is csak 16 között kellett csatlakozniuk. A 8-at döntőben 3-1-re kikapott Bécsben a Rapidtól, otthon 4-2-re nyert, vagyis a később évtizedeken keresztül érvényben lévő szabály szerint kiesett volna. De akkor az összesített 5-5-nél nem az idegenben lőtt több gól döntött, hanem egy Madridban 100 000 néző előtt vívott harmadik mérkőzés. A bécsi vereségen kívül még volt egy döntetlenje a Manchester United otthonában, így 8 mérkőzésből 6-ot megnyerve diadalmaskodott. A döntőt is hazai pályán vívhatta, ezúttal 120 000 néző előtt, hát ami biztos, hogy nem volt hátránya számára. A Real Madrid az ezt követő 3 évben is csak a legjobb 16 között csatlakozott a mezőnyhöz, és a harmadik győzelme alkalmával egy magyar csapat gátolta meg, hogy veretlenül legyen kupagyőztes. Az elődöntőben a vasas Bundzsák és Csordás góljával a Népstadionban 100 000 néző előtt 2-0-ra legyőzte. Viszont a madridi első találkozón a Real 4-0-ra nyert, így a spanyolok jutottak a döntőbe. Ám a budapesti találkozó elején volt egy olyan Bundzsák fejes, amely után szerinte és a közelben álló játékostárs Szilágyi szerint is legalább fél méterrel került a labda a gólvonal mögé. Sajnos akkor még nem volt gólvonal technológia. A vasas ellen egy győzelemmel és egy vereséggel tovább jutó Real abban az évben zsinórban harmadszor nyerte meg a bekket, majd ez a siker széria a következő 2 évben is folytatódott. Ám az 5 diadalból egyet sem ért el veretlenül. A 4. győzelme alkalmával ismét volt egy olyan párharca, ahol csak a 3. találkozó döntött, és az idegenben lőtt több gól szabályával akkor is kiesett volna. A legjobb teljesítményt akkor produkálta az 5-ből a Real, amikor a döntőben Puskás 4 gólt lőtt, a sorozatban pedig 7 meccsen 12-t, ám ekkor is becsúszott egy vereség a Realnak, akkor éppen Nizzában. Minden esetre Puskás Ferenc 1959-60-as gól per meccses bek átlaga jobb, mint Lewandowski volt a 2019-2020-as szezonban a BL-ben. A párját ritkító Real szériát megszakító Benfica is elszenvedett egy vereséget az első diadala alkalmával az 1960-61-es évadban. És az is egy batyar csapattól kapott ki. 1960-ban a Benficának már egy pár harccal korábban be kellett szállnia, mint addig a Realnak, és a kupa felemeléséig 7 győzelmet aratott. De Budapestet nem tudta bevenni. Egy nagyszerű mérkőzése Halápi és Szusza góljaival 2-1-re vert az újpesti Dózsa a portugál sztárcsapatot, amely akkor még csak titokban reménykedett, hogy ő lesz az, aki letaszítja a trónról a verhetetlennek tűnő Reált. Ez a párharc egyébként a 8. döntőben volt, vagyis ősszel, és sajnos alig volt jelentősége, ugyanis a lisszaboni első mérkőzésen a Benfica 6-2-es győzelmével gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást. Nem is szenvedett el több vereséget abban a sorozatban a portugál csapat, azonban a 2 újpesti játékoson kívül más magyarok is betaláltak a kapujába. Ugyanis a 3-2-re megnyert döntőben a vesztes Barcelona mindkét gólját magyar focista szerezte, Kocsis és Cibor. Majd amikor egy évvel később a Benfica megvédte a címét, akkor a döntőben 3 gólt kapott Puskás Ferenctől, vagyis 2 egymást követő győztes fináliában összesen 5 gólt rugott neki magyar focista. Más nem is talált be ellene ebben a 2 végjátékban. Egyébként a Benfica a 2. győzelme alkalmával 2 vereséget szenvedett el, emiatt a 9. szezonig kellett várni, hogy egy csapat veretlenül legyen bekgyőztes. Ez a védekező futballt tökéletessé tevő Inter volt. Az 1963-64-es kiírásban 9 találkozón összesen 5 gólt kapott. Viszont a Dortmund és az Everton vendégeként nem tudott nyerni, vagyis veretlenül nyert bekket, de nem 100%-osan. Egy éve később is csak 5-ször került az Inter kapujába a labda, de ekkor címvédőként csak 7 meccset kellett játszania. Ezek közül 2-t is elveszített. A futballtörténelem következő korszakos csapata az Ajax a 70-es évek elején egyszer veretlenül és 2 döntetlennel hódította el a kupát, egyszer 1 vereséggel, egyszer pedig 2 vereséggel. A tőle a stafétát átvevő Bayern München a 70-es évek közepének aranycsapatával nem tudott veretlenül bekket nyerni. 2 alkalommal 1-1 vereséggel, 1 alkalommal 2 vereséggel ért a csúcsra. Az Ajax és a Bayern triplázások utáni angol hegemónia során a Liverpool 4 győzelméből 2-t is veretlenül aratott. Az egyiket, az 1980-81-est 3 döntetlennel, az 1983-84-est két döntetlennel, így tehát neki sem sikerült minden meccsét megnyerve diadalmaskodni. A back újoncként a csúcsra érő Nottingham az 1978-79-es szezon szintén vereség nélkül, de három döntetlennel tudta megnyerni. Az 1985-86-ban győztes Román Steaua Bukarestinek két veresége volt, ebből az egyiket a Honvédtól szenvedte el a nyolcaddöntőben. Az első találkozót vívták Budapesten, a Honvéd stadionjának éppen aktuális átépítése miatt a Vasas pályáján, és Détári góljával 1-0-ra nyert a kispesti csapat. Jellemző az akkori hangulatra, ami egyébként nem feltétlenül tükrözte a reális erőviszonyokat, hogy a közvélemény nagyobb győzelmet és továbbjutást várt a magyar csapattól. Komora Imre vezetőedző ennek ellenére 1-0 után nem erőltette, hogy játékosai több gólt szerezzenek, mondván jobb ez az előny, mintha az újabb gólok szerzésének reményében esetleg megnyitni az utat a csapata az ellenfél focistái előtt. A visszavágó bizonyította, hogy kellett volna kockáztatni, ugyanis Jenei Imre csapata 4-1-re nyert Bukarestben, majd májusban elhódította a kupát. Két évvel később a statisztika és az élmény szempontjából mélypontra került a sorozat. Az 1987-88-as szezon végén úgy koronázták meg az Eindhovent, hogy 9 meccséből csak 3-at nyert meg. Ezt még egyszer mondom, 3-at! Röhely. Egyet pedig elveszített. A tavaszi 5 találkozójából egyet sem nyert meg a PSV Eindhoven, így lett meggyőztes. Hát inverze az Arsenal 2025-2026-os teljesítményének, de erről majd az adás végén. A 80-as évek végén kezdődő Nagy Milán korszak egy veretlen, ám 4 döntetlenes szériával indult. Úgy is lehet fogalmazni, 9 meccséből csak 5-öt nyert meg a formálódó szupercsapat. Ugyanilyen mérleggel lett meggyőztes a Crvena Zvezda is. A belgrádi gárda volt az utolsó, amely 9 mérkőzéssel hódíthatta el a serleget. Ezt követően minimum 11 találkozó kellett hozzá, de voltak olyan évek is, amikor 17. A megnövekedett mérkőzés szám és a nagy bajnokságokból érkező csapatok számának 2-re, majd 3-ra, végül 4-re változtatásával fokozatosan csökkent az esély, hogy egy csapat veretlenül nyerjen. 100%-os diadalról meg nem is álmodott senki. Ezért is van, hogy 1991 és 2019 között, vagyis 29 év alatt csupán 6 csapat tudott vereség nélkül bajnokok ligáját nyerni, de nem minden meccsét megnyerve, vagyis nem 100%-os teljesítménnyel. A Marseille, a Milán és az Ajax még azelőtt tette ezt, hogy a bajnokokon kívül más csapatok is jöhettek. A Manchester United pedig 2-szer, a Barcelona pedig 1-szer, azt követően, hogy néhány bajnokság egynél több csapatot is nevezhet. Így 2019-ig összesen 13 gárda hódította el a trófeát vereség nélkül, de egyetlen sem 100%-os mérleggel. Aztán jött a Bayern München a 2019-2020-as kiírásban, és a csoportkörben oda-vissza verte a Tottenhamet, az Olympiakost és a Crvena Zvezdát, 4 gólos meccsenkéti átlagot produkálva, a 16 között szintén 2-es győzelemmel jutott túl a Chelsea-n, 2 meccsen 7-et rúgva, aztán a világjárvány miatt nézők nélküli egy meccses negyeddöntőben 8-at hintett a Barcelonának, az elődöntőben 3-0-ra verte a Lyont, míg a fináléban 1-0-ra a PSG-t. 11 meccs, 11 győzelem Hansi Flick irányításával, nem csak felülmúlhatatlan, de valószínűleg megismételhetetlen is ez a széria. És ugyan mindenki azt gondolta, hogy a következő évben sem lehet lefékezni azt a Bayern Münchent, ám ez a 2020-as döntőben általa legyőzött PSG-nek már a legjobb 8 között sikerült. Erről is beszél Legős László Pál a következő negyed órában.
Angol házi döntőben másodszor lett BL győztes a Chelsea. Ez történt a Bajnokok Ligája 2020-21-es szezonjában. Ahogy az előző idény tavaszi, sőt nyári mérkőzésein, úgy ebben a kiírásban is beleszólt a koronavírus járvány a BL meccsekbe. Ez már a selejtezők során is megmutatkozott, hiszen ezúttal a playoff körig mindössze egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutók sorsa. A magyar bajnok Ferencváros jól jött ki ebből. Előbb a svéd aranyérmes Djurgården ellen Tokmak góljaival, majd a Celtic otthonában Tokmak és Sigér találatával jutott tovább az FTC. A harmadik körben a Dinamo Zágráb megint hazai pályán jött a Ferencvárosnak. Uzuni és Lovrencsics is betalált, előbbi ugyan a saját kapujába is, de a 2-1-es ferencvárosi győzelem a rájátszásba jutást jelentette. Ott pedig a norvég Moldéval csapott össze az FTC azért, hogy 11 év után ismét legyen magyar csapat a főtáblán. Norvégiában fordulatos meccsen 3-3-as döntetlen született, a Grupama Arénában a járvány miatt zárt kapuk mögött 0-0. Idegenben lőtt több góljának köszönhetően a Ferencváros 1995 után ismét a csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev. Messi és Ronaldo is Budapestre utazott, az FTC vezetőedzője Szerhij Rebrov pedig korábbi klubja ellen irányíthatta a zöldfehéreket. Az első Fradi gól már az első meccsen megszületett. Harakin büntetőből volt eredményes a Camp Nou-ban, ahol a Barcelona 5-1-re legyőzte a magyar bajnokot. Egy héttel később a pontszerzés is összejött. A világjárvány idején soknak számító 6000 néző előtt az FTC 2-2-es döntetlent játszott a Dinamo Kijevvel. Boli a 90. percben egyenlített. Az elefántcsontparti támadó az Üllői út után a Puskás arénában is betalált. A Juventus ellen már 18000 szurkoló láthatta, hogy a torinóiak 4-1-re nyernek. A zebrák hazai pályán jobban megszenvedtek. Uzuni góljára Ronaldo ugyan hamar válaszolt, de a 92. percig 1-1 volt az állás, aztán Morata eldöntötte, elmaradt a ferencvárosi bravúr. A zöldfehéreket aztán hazai pályán a Barcelona 3-0-ra, Kijevben a Dinamo 1-0-ra győzte le, így egy szerzett ponttal a negyedik helyen végzett csoportjában a Ferencváros. Magyar csapat azóta nem jutott a BL főtáblára. Érdekesség, hogy az FTC két továbbjutó ellenfele, a Barcelona és a Juventus is kiesett a nyolcad döntőben. Nem úgy a két későbbi döntős, a Manchester City és a Chelsea. Guardiola irányításával a City veretlenül mindössze egy döntetlennel jutott el a fináléig. Az egyenes kieséses szakaszban a Mönchengladbach, a Dortmund és a PSG sem tudta megállítani a manchesterieket, akik kettős győzelmekkel jutottak a fináléba. A Chelsea a csoportkört még Frank Lampard irányításával játszotta végig, azonban a bajnokságban nem volt sikeres a londoni klub, így a játékosként BL győztes Lampardot menesztették. Helyére Thomas Tuchelt nevezték ki az együttes élére. A német szakember irányításával mindössze két gólt kapott a londoni klub az egyenes kieséses szakaszban, ahol az Atletico Madrid és a Porto után a Real Madridot is búcsúztatták a kékek. Jöhetett az újabb angol házidöntő a 2019-es Liverpool Tottenham után. A döntőt a Portói Dragaóban rendezték meg, korlátozott számú 14000 néző előtt. A Nemzeti Sport Online tudósításából hallhatnak egy részletet.
Néhány percig úgy tűnt, hogy az első játékrész hajrája a Citynek teremt relatív előnyt. A Chelsea védelem oszlopát Thiago Silvát sérülés miatt le kellett cserélni, ehhez képest a sötét kékek kerültek tényleges forba. A 42. percben Mason Mount a felezővonal közeléből balról nagyszerűen kiugratta Alexander Zinchenkót lerázó Kai Havertzet, és a német légiós a messze kifutó kapus kicselezése után az üres kapuba lőtt. 0-1. A 8 perces ráadásba torkoló véghajrában a Citynek maradt ereje arra, hogy egy-két izgalmas szituációt teremtsen a londoni 16-os táján, sőt a 97. percben egy igazi gólhelyzetet is kialakított, ám már ez lövése után a labda centikkel a kapu felé ment. A Chelsea tehát megőrizte minimális előnyét, 1-0-ra győzött, azaz Thomas Tuchel menedzser és segítője Löw Zsolt, egy évvel a PSG-vel elveszített BL döntő után ezúttal felléphetett az európai klub futball csúcsára.
Tuchel tehát legyőzte a verhetetlennek tűnő Guardiola féle Cityt. De mi lehetett ennek az oka? Nos, a spanyol szakembert rengeteg kritika érte a kezdőcsapat összeállítása, a taktika megváltoztatása miatt. A szezon során megszokott csapatból sem Fernandinho, sem Rodri nem kezdett. Gündoganra itt sokkal több védekező szerep hárult. A formán kívül játszó Raheem Sterling a kezdőcsapatban kapott helyet, ahol klasszikus középcsatár nem szerepelt. Kevin De Bruyne amolyan hamis kilencesként játszott. A belga fazonszabász így elszigetelődött a játéktól, túl közel került a kapuhoz. Ráadásul a mérkőzés során meg is sérült. Guardiola eltaktikázta. A tökéletesített City játék helyett újat akart mutatni, így viszont elbukott a csapat a Chelsea elleni döntőben. A mérkőzést követően Pep Guardiola magára vállalta a felelősséget.
A döntés az enyém volt, szerettem volna minél több minőségi játékossal felelni, Gündogan pedig évekig játszott abban a pozícióban. A terv az volt, hogy ő szervezi a játékot, megtalálja mindenhol a társakat, főleg középen. Ezzel együtt kivételes szezont zártunk, ez a meccs is szoros volt. Megvoltak a lehetőségeink, a második félidőben remekeltünk. Bátran játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mert a Chelsea keményen állta a sarat. A játékosaim kitűnően teljesítettek. Most mindenkire pihenés vár, aztán majd el kell kezdeni a felkészülést a következő idényre. Még sosem jártunk itt korábban, jövőre pedig mindenképp szeretnék visszatérni.
Ha a következő évben nem is, 2 év múlva visszatért a Manchester City a BL döntőbe. A Chelsea és Thomas Tuchel viszont azóta sem. 2021-ben viszont megnyerték a sorozatot együtt, mely után a német szakember így értékelte a mérkőzést.
Már a meccs előtt is hálás voltam, mások voltak az érzéseim, mint tavaly. Izgatottan várakoztunk, ami csak fokozódott, ahogy közeledett a döntő. A játékosok rendkívül elszántak voltak. Mi akartunk azok a kavicsok lenni, amik beszorulnak a cipőkbe. Mindenkit bíztattam, hogy lépjenek fel, vagy lépjenek ki, legyenek bátrak, és ne féljenek kontrázni. Kemény fizikális meccs volt, szükségünk volt arra, hogy átsegítsük egymást. Az kicsit meglepett, hogy Fernandinho nem kezdett, de ez egy taktikus, támadó szellemű felállás volt. Ezen kívül nagyjából az történt, amire számítottunk.
Thomas Tuchel segítőjeként a magyar Lőv Zsolt is benne volt a Chelsea történetének második BL sikerében. Vele Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sport Rádióban a 2021-es döntőről is.
Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az ellenző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül is, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszattunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, 2 nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy kezdekét mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkin végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezekre a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ezt passzol legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzeted, utána már bemész egy ilyen öltözőbe, vagy igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak velünk, megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a 4. helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszhattunk újra.
Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél, ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Thomasszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklással szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten fotbalozni. dolgozunk, ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Hát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását, mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt. Abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett. Sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat. Úgyhogy kisebb kihívások elé helyezettek minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni. Ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon jó, fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ez nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyerni. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapat érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
De ő sem tudott benneteket megállítani.
Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk, úgyhogy sikerült őket megfordul, hogy nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
Igen, mi nem így készültünk, ez Ületország, amiket jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kellett halászni az erdőből, tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondod, bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői, meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
A Chelsea támadója Kai Havertz mindössze 1 gólt szerzett abban a BL idényben, a legjobbkor, a döntő 42. percében, ami győzelmet ért. A német játékos így értékelt.
Nem is tudok mit mondani, hihetetlen érzés. Megérdemeltük, és most jöhet az ünneplés. Nagyon sokat vártam erre a pillanatra, de végre sikerült. Szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek, a barátnőmnek, a nagymamámnak, mind itt vannak. 15 éve ezért dolgozom, és végre megvalósult.
A gólpasszt Mason Mount jegyezte, aki a mérkőzés utáni nyilatkozatában már előre tekintett a 2021-es nyári eseményekre is.
Itt van a nyakunkon az Európa-bajnokság, a Cityt is sokan fogják képviselni. Nem is ünnepeltem túl sokáig a meccs után, mert láttam őket, és tudom, hogy mennyit dolgoztak. Meg is mondtam nekik, hogy annyi munka után megérdemelték, hogy döntözzenek. Az érzéseimet pedig lehetetlen szavakkal leírni. Eddig 2 döntőt vesztettem el a Chelsea-vel, de most teljesült a legnagyobb álmom azzal, hogy végre nyertem egy trófeát ezzel a klubbal.
2021-ben tehát a Chelsea nyerte a Bajnokok Ligáját, miután a házi döntőben 1-0-ra legyőzte a londoni együttes a Manchester City-t.
A 2021-es angol házi döntő után, vagyis 66 back, illetve BL szezont követően Anglia már 14 végső győzelemmel dicsekedhetett. A spanyolok egyébként 18 győzelemnél tartottak ekkor, ezt két csapat szerezte, a Real Madrid akkor 13-szoros győztes volt, a Barcelona pedig 5-szörös győztes. 12 alkalommal fordult elő 2021-ig, hogy olasz csapat nyerte meg a Becket, illetve a BL-t, a Milán akkor 7 győzelemnél tartott, az Inter 3-nál, a Juventus pedig 2-nél. Németország 8 győzelemmel büszkélkedhetett, a Bayern München akkor már 6-szor nyert, és egyszer ért a csúcsra, Hamburg, illetve a Borussia Dortmund. Hollandiának is 6 győzelme volt, Feyenoord, Ajax, PSV, Eindhoven, Portugáliának 4 győzelme, ezt a Benfica, illetve a Porto aratta, és nyert Becket, illetve BL-t, hát akkor még mind a három csapat Becket, a skót Celtic, a román Steaua, illetve a jugoszláv Crvena Zvezda, továbbá nyert egy francia csapat is, az Olympique Marseille, 1993-ban. Aztán a következő 5 évben a spanyolok és a franciák 2-2, az angolok 1 győzelemmel bővítették ezt a listát. Erről lesz szó a visszajátszás további részében.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban.
Minden hétköznap 12 órától.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Különleges pillanatok,
közös élmények,
a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylápást talál a Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a lépjei döntés a magyar férfi kartválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Kellemes, nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albekannát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a harmadik helyért rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes 1 győzelemmel és 1 vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. Horvátország, Ekvádor és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ekvádor Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Fabio Cobollit győzte le 5 játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét több száz drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten egy személyvonat mozdonyát érte találat. Egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. A Krasznodari terület egyik kikötővárosában egy ipari létesítmény kapott lángra. Az orosz légvédelem több mint 300 drón semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. Ukrajnában az északi, déli és keleti régiókból jelentettek becsapódásokat. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Több lakóépület és civil létesítmény megrongálódott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Roxin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi adatszolgáltatás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök Facebook oldalán azt írta, a cél, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenütt visszavonták.
Közlekedés.
Lezárták a külső sávot az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 19-es és a 27-es kilométer között munkavégzés miatt. Az érintett szakaszon csak a belső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszon más útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön mások felé várható eső, zápor, zivatar.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2021-ben a 66. BEC BL döntőnek két angol résztvevője volt, majd egy évvel később egy harmadik szigetországi csapat szerepelhetett a fináléban. Erről Tóth Béla mesél a következő bő negyed órában, majd jön Legős László Pál összeállítása a 2022-2023-as Bajnokok Ligája szezonról.
A futballóriások csatáját egy brazil dönti el, a német edző búslakodik, az olasz triumfál, a Real Madrid 14-szer viszi haza a nagyfülű serleget. Ez a 2022-es BL döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája történetének leggyakoribb döntős párosítása a Liverpool-Real Madrid. A két csapat 2022-ben már a harmadik alkalommal találkozott a fináléban. Korábban 1981-ben az angolok, 2018-ban pedig a spanyolok emelhették a magasba a trófeát. A rekordgyőztes Real Madrid összességében a 17. még a Liverpool a 10. döntős részvételére készült az európai futball legrangosabb klubtornáján. Nem kevésbé lenyűgöző a két hatalmasság mutatója a begyűjtött serlegek terén sem. A 2022-es aranymérkőzésig a Real 13, míg a Pool 6 BL címmel büszkélkedhetett. Röviden tehát, Az európai klubfutball gigászai randevúztak egymással a párizsi Stade de France-ban. A két döntősnél azonban nem csupán a régmúlt nagy sikereit tehették ki az ablakba. A Liverpool FC például ekkor élte az egyik legsikeresebb időszakát a 21. században. A történet 2015. októberében kezdődött, ugyanis ekkor nevezték ki a Liverpool menedzserének Jürgen Kloppot. A Dortmunddal rég látott sikereket elérő német edzőnek évekbe telt, amíg a játékosai elsajátították azt a heavy metal futballt, amit megálmodott a Mersey partjára.
Tudom, hogy nem ez a legfontosabb statisztikai mutató, de én szeretem, ha a meccs végén azt látom, hogy a csapatom többet futott, mint az ellenfél. Nem annak vagyok a híve, ha 80%-os labdabirtoklással nyerünk. Én azt szeretem, ha hiba nélkül védekezünk, majd a lehető leggyorsabban váltunk át támadásba, majd váltunk vissza védekezésbe. Az egyéni képességek, a játékosok tudása pedig úgyis megoldja a többit. Azt várom el a csapatomtól, hogy keményen dolgozzanak meg minden győzelemért.
Vallotta meg filozófiáját még a BVB edzőjeként Jürgen Klopp. De amíg 2015-ben ezt a futballt Mamadou Sakho-nak, Joe Allen-nek vagy például Christian Benteke-nek kellett volna megvalósítania, addig 2022-ben már Virgil van Dijk, Thiago Alcantara és Mohamed Salah aktuális formáján múlott a zúzós futball sikeressége. Klopp jelentősen átalakította a liverpooli játékos állományt. Azok közül, akik az első angliai edzésén is részt vehettek, csak Jordan Henderson és Roberto Firmino lépett pályára 2022-es BL döntőben. Joe Gomez és James Milner a kispadon ülte végig a párizsi finálét. Mindeközben természetesen fontmilliók egész sora távozott a vörösök folyószámlájáról. A gólvonal elé a brazil Alissont 67, a védelem tengelyébe Van Dijket 75, a középpályára Fabinho-t 39, a támadósorba Sadio Manét és Salah-t egyenként 34 és 36 millió fontért vásárolta meg a Liverpool. A ráncfelvarrás előbb Európában vezetett eredményre. Klopp első idénye az Európa Liga fináléjában ért véget, ám a második számú kontinentális kupasorozat már akkor is Unai Emery és a Sevilla felség területének számított. A következő évadban is egy spanyol együttes parancsolt megállt a Liverpoolnak, csak éppen egy polccal feljebb. A Real Madrid ellen vívott BL döntőt sorozatunk korábbi részében részletesen bemutattuk, ahogyan az egy évvel későbbi Tottenham elleni diadal történetét is.
Micsoda idényünk volt. Fantasztikus, hogy egy aranyéremmel fejezhettük be. Nyújtottunk már ennél jobb teljesítményt, de végső soron egyedül az számít, hogy megnyertük a mérkőzést. Remélem ez a siker csak a kezdet. Hiszem, hogy a jövőben még több trófeát szerzünk. Reményeim szerint a folytatásban a Premier League-et is megnyerjük.
Jelölte ki a következő célpontot Jorginho Wijnaldum, a Liverpool holland középpályása a 2019-es BL döntő után. Bizony, a legtovább arra vártak a liverpooli szurkolók. A klub történet 18. angol bajnoki elsőségét 1990-ben ért el a Kenny Dalglish vezette együttes. A 19. aranyérmet 30 évvel később szállította a klub csapat. A stuttgarti születésű szakvezető szerencsétlenségére liverpooli regnálása idejére jutott a Pep Guardiola irányította Manchester City csúcsidőszaka. Kloppal csak egyszer nyerte meg a Premier League-et a Liverpool, amely 2019-ben 97, 2022-ben pedig 92 szerzett ponttal szorult a második helyre. Az FA kupában és a Liga kupában viszont nem találtak legyőzőre a vörösök a 2021-22-es idényben. A Mersey parti együttes a bajnokok ligája csoportkörét hibátlanul teljesítette. Az Atletico Madridot, a Portót és az AC Milánt is oda-vissza legyőzte a Liverpool. Az így is imponáló mutatót tetézi a 17 szerzett és mindössze 6 kapott gól. Az első vereség a 8-a döntő visszavágóján érte a csapatot, ez azonban az Inter otthonában elért 2-0-es győzelem után még belefért. A negyeddöntős továbbjutást is idegenben alapozta meg az angol gárda, hiszen Lisszabonban 3-1-re verte meg a Benficát. Az Anfielden a 3-3-as döntetlen ellenére végig kézben tartotta visszavágót a házigazda. A legmagabiztosabb módon az elődöntőből ment tovább a Klopp alakulat, amelynek meg se kottyant a Villarreal. 2-0-3-2. A Liverpool 5 idényen belül harmadjára jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A párizsi fináléban régi jó ismerőse, a Real Madrid várt a vörösökre. A királyi gárda szinte hibátlan idényt futott a 2021-22-es kiírásban. A bajnokságot a Barcelona előtt 13 pontos előnnyel, még a spanyol szuperkupát a Bilbao-val szembeni 2-0-as sikerrel nyerték meg a madridiak. A tökéletes szezonba kizárólag a spanyol kupa negyeddöntőjében bekövetkezett búcsú rondított bele. Carlo Ancelotti tehát kivételes eredményekkel rukkolt elő második madridi eljövetele első évében. Az olasz mester 2013 nyarától kezdődően két esztendőn át ült a Real kispadján. A tizedik back per BL serleget vele a kormányrúdnál szerezték meg a fehérmezesek. A stafétát aztán Zinedine Zidane vette át, Ancelotti pedig nyakába vette Európát. A Bayern Münchennél és a Napolinál egy, míg az Evertonnál két évig dolgozott, míg nem 2021-ben visszatért a Santiago Bernabeuba.
Nem ígérek más, csak azt, amit előzőleg már elértem. Látványos támadójátékot. Még intenzívebb, még agresszívabb és még szervezettebb futballt szeretnék, hiszen sokat változott a játék az elmúlt években. Én sem vagyok már a régi, egy másik Carlo Ancelotti érkezik most a Realhoz. Sikereket és kudarcokat is átéltem a közelmúltban, de hiszem, hogy a bukásból lehet a legtöbbet tanulni. Ennek a klubnak a történelme látványos játékot követel meg. Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni azokat a sikereket, amiket korábban már elértünk. Úgy érzem, a jelenlegi keret képes erre. Van pár tapasztalt játékosunk, mint Kroos, Modric, Ramos, Bale és Benzema. Aztán ott vannak az ígéretes fiatalok, Vinicius, Rodrigo és Valverde. Ez a csapat ért el nemrég a BL elődöntőjébe, és ezek a játékosok maradtak le kicsivel a bajnoki címről a múlt idényben. Jól ismerem őket, biztos vagyok benne, hogy együtt sokra vihetjük.
Adott helyzetjelentést 2021-es visszatérésekor Carlo Ancelotti. A legnagyobb lelkesedéssel természetesen a Bajnokok Ligája küzdelmeibe vetette bele magát az olasz szakvezető együttese. Pedig aztán a Párizsba vezető út nem jó szándékkal volt kikövezve. A csoportkörben a moldáv újonctól a Sheriff Tiraspoltól hazai pályán elszenvedett meghökkentő vereség nagy galibát nem okozott, mert az Intert és a Shakhtar Donetsket is egyetlen kapott góllal verte meg a Real. Következett az egyenes kieséses szakasz, és a sorozat rekordbajnoka megmutatta, még mindig magában hordozza a BL DNS-t. A Kylian Mbappéval felálló Paris Saint-Germain két gólos hátrányból, a visszavágó utolsó fél órájában háromszor beköszönő Benzema vezetésével ejtette ki a spanyol csapat. A francia csatár ezt a teljesítményt Londonban megismételte. A címvédő Chelsea otthonában 3-1-re győzött a Real, ám a negyeddöntő rendes játék idejének utolsó 10 percére mégis úgy fordultak a felek, hogy az angolok álltak továbbjutásra. A Realnak két gól kellett. Rodrigo a 80. percben előbb hosszabbításra mentette a párharcot, majd a túlóra során Benzema tovább is lőtte a csapatát. Aki pedig azt gondolta, hogy a lehetetlen megismételhetetlen, annak csalódnia kellett. A Reálra a négy között az előző idény döntőse, a következő kiírás győztese, a Manchester City várt. A párharc angliai mérkőzésén 2-0-ra 3-1-re és 4-2-re is vezetett a házigazda, ám mégiscsak egy gólos előnnyel utazott Madridba. Aztán a visszavágó 73. percében úgy tűnt, Mares találata végleg elvarja a szálakat. Na de nem a Real Madrid ellen. A rekordbajnoknak két gólra volt szüksége a hosszabbításhoz, ezt végül Rodrigo 84 másodperc leforgás alatt szállította a 90. és a 91. percben. Meccs 0, hosszabbítás, amelyet a BL idény legeredményesebb játékosa, a 15. gólját jegyző Karim Benzema döntött el. Az év végén az aranylabdát is elnyerő francia csatárfenomén az egyenes kieséses szakaszban 10-szer volt eredményes. A Manchester Evening News azt írta.
Rodrigo feltámasztotta a Real Madridot a halálból. Elsüllyeszthetetlenek,
írta a Király Gárdáról a francia L'Équipe.
Az utolsó pillanatok szörnyetegei,
kommentált a német hírportál a sport.de.
Újabb csoda a Bernabeu-ban,
harsogta az elmondó.
A futballban vannak dolgok, amiket nehéz megmagyarázni. Hogy miként támadtunk fel az elődöntőben, az is ilyen. El kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni. Hasonló volt a helyzet 2005-ben is. Az a Milán volt a legjobb csapat, amelyet valaha edzettem. És a Liverpool mégis fordított az isztambuli BL döntőben.
Elmélkedett a varázslatos továbbjutás után az edzőként 5. BL döntőjére készülő Ancelotti. A Real Madrid és a Liverpool 2022. május 28-án a Szentpétervár helyére beugró francia fővárosban, a Stade de France-ban csapott össze. Az eredetileg 21 órára kijelölt kezdési időpont viszont bő fél órát csúszott, mert a rendezői hiányosságok miatt ezerek ragadtak a stadionon kívül, néhányan pedig jegy nélkül szöktek be a kerítést átmászva. A 2018-as BL döntőben elszenvedett vereségért revansot esküdő liverpooliaktól hatan, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Salah és Mané, míg a kijevi győzők közül öten, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos és Benzema futottak ki a kezdő csapat tagjaként Párizsban is. Az első félidőben a Liverpool játszott fölényben, Salah lövésénél a mérkőzés legjobbja Thibaut Courtois hárított, míg Sadio Mané gólját a kapufa akadályozta meg. Bár a szünet után is az angol csapat játszott bátrabban, a gólt első és egyetlen kaput eltalált lövéséből a Real Madrid szerezte.
Gyönyörűen hozza ki Carvajal a labdát, hagyja ott Casemirónak, majd a jobb oldalon, de még mindig a Real tér felén üldözőbe veszik Modricot, aki balla gyönyörűen passzol el két ember között, Carvajal megfordul és megtalálja Casemirót, szépen fejlődik fel a spanyolok támadása, Valverde a jobb oldalon, Benzema mutatja magát, Valverde egy lapostól és gól! A túloldalon Vinicius Junior beledobja magát, és az öt és felesen belülről a kapuba talál az 59. percben. Megszerzi a vezetést a Real Madrid. Erőteljesebb, támadó felfogású volt a Liverpool, de továbbra is gólra játsszák a futballt.
Ez maradt a végeredmény is. A Real Madrid 1-0-ra győzte a Liverpoolt.
Ez még csak most 14. Íme néhány alapvetés, a föld gömbölyű, a nap keleten kell, a Real Madrid megnyeri a BL-t. A sikerre ítéltek csapatában a főszerepet most a védelem vitte. A kapuban Thibaut Courtois szédítően védett, három alkalommal a szinte foghatatlant is fogta. Sok lehetősége a Liverpoolnak sem volt, de éppen az a legnehezebb, a kevés mindegyikét hárítani. A kapus előtt Éder Militao bámulatosan játszott, úgy szintén nagyszerű volt Carvajal, Mendy, Casemiro. A labdarúgók színvonalán a Liverpoolból csak a középhátvéd Konaté futballozott. A többiek nem tudták a legjobbjukat nyújtani, mert az egy döntőn mindig mód felett bonyolult. A Real Madridnak nem annyira. A 14 olyan különleges szám, hogy a BEC és a BL nyugodtan nevezhető Real Madridnak. Ezek egymás szinonimái. S bizony a mostani csapatra büszke odafenn, vagy idelen Alfredo Di Stefano, Puskás öcsi Pancho, Paco Gento, Raúl González, a fenomén Ronaldo, Zinedine Zidane, meg a klub összes óriása. Marcelo szintén kitűnő, de nem Roberto Carlos, ám 25 trófeát valahogyan összekapart Madridban. És akkor még nem szóltunk Carlo Ancelotti itáliai mesterről, aki nem, hogy Miguel Muñoz, Vicente del Bosque vagy Zidane edző örököse, de a legelső maestro, aki az öt legnagyobb európai bajnokság mindegyikében bajnoki címet ünnepelhetett trénerként, és szintén az egyetlen, aki szakvezetőként 4 alkalommal vitte BL diadalra együttesét. További 2 játékosként hódította el a beket. Ki vagy mi nem páratlan ebben a sportkörben?
Csúcsra ért a Manchester City, Guardiola másodszor triplázott. Ez történt a Bajnokok Ligája 2022-23-as szezonjában. Összesen 78 európai együttes vívta ki 2022-ben, vagy épp 2021-ben az indulást a 22-23-as BL idényre. A magyar bajnok Ferencváros, amely az előző 3 évben egyaránt főtáblára jutott valamelyik kupasorozatban, ezúttal az első selejtező körben kezdhette meg a szereplést. A kazakh Tobol nem is okozott gondot a 9. kerületieknek, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok. A második fordulóban emlékezetes párharcban búcsúztatta az FTC a Slovan Bratislavát. Bár az Ülői úton 2-1-re nyert a szlovák csapat, Pozsonyban 4-1-es ferencvárosi siker született. Az öt fehérek mehettek a harmadik körbe. Ott ért véget abban az évben a BL kaland, hiába az 1-1-es döntetlen Azerbajdzsánban, a Karabag otthonában. A budapesti visszavágón 3-1-re kikapott a Ferencváros, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A 2022-es BL döntő ezúttal már a 8. döntőben megismétlődött. Ezúttal is a Real Madrid bizonyult jobbnak, amely 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt. A címvédés viszont ezúttal nem jött össze a madridiaknak. A Manchester City állta útját Karim Benzemáéknak. De vegyük át, hogyan is jutott el a City a döntőig. Az előző idény angol bajnoka a csoportkörben a Borussia Dortmund, a Sevilla és a Copenhagen előtt jutott tovább csoport elsőként veretlenül. Jöhetett a Lipcse elleni nyolcad döntő, és a németországi 1-1 után a visszavágón manchesteri gólzápor. Holland 5 gólja mellett Gündogan és De Bruyne is betalált, a City 7-0-ra nyert. A negyed döntőben újabb német túra várt Guardiolaékra, de ezúttal az első mérkőzést játszották hazai pályán a manchesteriek. A Bayern München elleni 3-0 elegendőnek bizonyult a visszavágóra, ahol az 1-1-es döntetlen megint csak City továbbjutást ért. Elődöntő a címvédő Real Madrid ellen. Már-már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint alakult a párharc, az idegenbeli 1-1 mellett magabiztos hazai győzelmet arattak hollandék, igaz ezúttal a norvég középcsatár góljai nélkül. A 4-0-ás manchesteri siker azt jelentette, hogy a City 2 évvel a Chelsea elleni vereséget követően ismét BL döntőt játszhat. Ezúttal viszont az olasz Inter ellen. Az Inter a halálcsoportnak titulált kvartett második helyéről jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A hibátlan Bayern München mögött, a Barcelonát és a Viktoria Plzent megelőzve végeztek a milánóiak a csoportban. A legjobb 16 között egy szűkös 1-0-ás összesítésű továbbjutás következett a Porto ellen, hogy aztán egy újabb portugál együttest, a Benficát is búcsúztassa Simone Inzaghi vezetésével a Nerazzurri. Lisszabonban 2-0-ás vendégsiker, a Giuseppe Meazzában 3-3, jöhetett az elődöntő. Mégpedig a városi rivális Milán ellen. Az emlékezetes 2005-ös lángba borult negyed döntő után először találkoztak egymással a Bajnokok Ligájában. Akkor a Milán, ezúttal viszont az Inter örülhetett. A Milán pályaválasztásánál Dzeko és Mkhitaryan, a visszavágón pedig Lautaro Martinez talált be. 3-0-ás összesítés, az Inter is megváltotta isztambuli repülőjegyét. A török főváros másodszor adott otthont a BL döntőjének. 18 évvel az Inter City döntő előtt szintén egy angol-olasz párharcot, az emlékezetes Milán-Liverpoolt rendezték az Atatürk olimpiai stadionban. A városban uralkodó hangulatról a Nemzeti Sport így írt.
Az isztambuli időjárás kegyes volt a Bajnokok Ligája döntőihez. Noha hétközben még hűvös, időnként esős idő volt a török metropoliszban, szombaton már tűző napsütésben fotózkodtak a turisták. Az volt a meglepetés, ha közülük valaki nem volt futballmeszben. Természetesen a Bajnokok Ligája döntő jött szemben mindenütt a városban. Tekintve, hogy a BL, korábban Beck döntőinek legszörnyűbb fejezete éppen egy angol-olasz párharchoz kötődik, 1985-39 halott a Juventus-Liverpool mérkőzés előtt Brüsszelben. Most jó volt a török város központjában a békés, nyugodt hangulatot tapasztalni. A Taksim téren a Galata torony környékén a Hagia Szófia közelében főleg intermezeseket lehetett látni, de ahogy lassan telt múlt az idő, egyre több City-reszes vendég tűnt fel. Aksaray metró megállónál a mozgó lépcsőn egy csoport olasz tucatnyi angol követett, mögöttük 20 intermezes, akár robbanás veszélyesnek is tűnhetett volna a szituáció, ám nem volt semmi probléma. Ekkor még egy hangos szó, zikálás és mutogatás nélkül közlekedtek a drukkerek. Minden generáció képviseltette magát, a legkedvesebb az óvodáskor unokájával kézenfogva sétáló nagymama volt. Mindketten a Manchester City trikóját viselték. Ahmed Sultan mecsetjénél vízágyuk, rendőrség és katonai járművek álltak készenlétben. Látszott, hogy a házigazdák mindenre felkészültek. Persze napközben még nem lehetett tudni, hogy a kék mecsetnek hívott Jamie éjszaka milyen nevet kap ideglenesen a győztes tiszteletére. Halván kék mecset a City színére utalva, vagy fekete kék mecset az Inter színé miatt.
Nos, hogy valóban átnevezték-e a kék mecsetet, nem tudom, de ha megtörtént, akkor a halvány kék szín lett az új árnyalat. A Manchester City uralta a mérkőzést, az Inter leginkább védekezésre rendezkedett be. A City, ahogy 2 évvel azelőtt, ezúttal is elveszítette Kevin De Bruyne-t, ezúttal viszont nem érezte meg annyira a belga irányító hiányát a manchesteri csapat, amely az Inter fölé nőtt, de gólt az első 45 percben nem tudott szerezni. Hogy a 15 perces pihenőt követően mi történt, arról ismét a Nemzeti Sport írását idézzük fel.
A szünet után megint Lautaro Martinezen halt el az első ígéretes interakció, nem lett volna meglepő, ha lecserélik. Mégis Edin Dzeko ment le a pályáról, ennyit bírt, Romelu Lukaku érkezett a helyére. Sőt, azonnal gólt lehetett volna, ha Lautaro Martinez nem ennyire önző, az üres kapuba kellett volna csak passzolnia, de az argentin éleszögből lőtt, Ederson pedig védett. Nagy árat fizetett érte az Inter a 68. percben. Noha a fekete-kékek 5 játékosa és az 5-ösön belül helyezkedett, Rodri okos lövése után a labda utat talált a kapuba. 1-0. Nem volt benne a gól a meccsben, de mit számított ez? Erre az esélyre várt Pep Guardiola csapata. Azonnal válaszolhattak volna az olaszok, ám Federico Di Marco fejesénél előbb a létsz mentett, majd Romelu Lukaku védte az ismétlést, őrületes szerencséje volt a Citynek ezekben a percekben. Egyre több területe is volt az angol csapatnak, a labda birtoklás pedig nem okozott gondot a játékosainak. Egyértelműen a manchesteriek akarata érvényesült. Az Internek egyetlen őrületesen nagy esélye maradt, de Romelu Lukaku közeli fejesét védte Ederson, így a 2022-2023-as bajnokok liga győztese a Manchester City lett.
Története első BL győzelmét aratta a Manchester City, amely a BL siker mellett a bajnokságot és a kupát is megnyerte hazai környezetben, így triplázni tudott. Pep Guardiola lett az első edző, akinek két klubbal is sikerült elérni ezt. Korábban a Barcelonával vitt mindent. Kulcs szerepe volt a győzelemben a csapatkapitánynak, Ilkay Gundoannak, aki így értékelte a győzelmet.
Ma este történelmet írtunk. Az első fél időben nem nyújtottuk a legjobbunkat, bizonytalanul játszottunk, de tudtuk, hogy a második játék részben jobbak leszünk. Talán 50-50 százalék esélye volt mindkét együttesnek, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a mi javunkra dőlt el. Éreztük a nyomást, de a csapatot úgy építették fel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt kezelni.
A Man City játékosa Jack Grealish a triplázást emelte ki a BL győzelem után.
Megnyerni a bajnokságot, a kupát és a bajnokok ligáját is ezekkel a srácokkal igazán különleges. Mindenki tudja, hogy mennyire imádok futballozni, és ezért dolgoztam egész életemben. Látni a családomat a közönség soraiban igazán megható volt. Szeretnék köszönetet mondani Pepnek, hogy annyira hitt bennem. Ő egy zseni.
A túloldalról elsőként a vezetőedző Simone Inzaghi szavait idézzük fel. Az Internél töltött második évében BL döntőbe vezette a milánói klubot, és erre, valamint a játékosaira, büszke is volt a szakember.
Nem adnám oda őket senkiért, ma mindenki, az egész világ láthatta, hogy miért mondok ilyet. Voltak hibáink, de büszkék lehetünk magunkra. Voltak jó és rossz időszakaink, de mindig ott voltak mellettünk. Még mindig azon gondolkodom, hogy miért történt az utolsó 25 percben. Talán minden meg volt írva előre. A keresztléc, vagy az, hogy egy játékosban elakad a saját csapattársa fejese.
Inzaghi az utóbbi mondatában Romelu Lukakura gondolt, aki Di Marco fejesét blokkolta akarata ellenére. Federico Di Marco erről a helyzetről nem, de az ellenfélről nyilatkozott a döntő után.
Ezt a Cityt azért építették fel, hogy megnyerje a BL-t, mi álltuk ellene a sarat, egyenrangú ellenfél voltunk, de a labda egyszerűen nem akart bekerülni az angolok kapujába, és amikor gólt kapsz, az megváltoztatja a döntőt. Tekintettel az Inter BL-beli teljesítményére, én úgy gondolom, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, a kiinduló pontja.
2023-ban Isztambulban tehát a Manchester City lett a bajnokok ligája győztese, miután 1-0-ra legyőzte az angol együttes az Inter csapatát.
2023-ban sokadik nekifutásra, a csúcsra ért a külföldi tőke injekciókkal óriássá pumpált két csapat egyike. Aztán hamarosan a másik ilyen is beteljesítte dollár csiliárdos tulajdonosai vágyát. Erről is szó lesz a visszajátszás mai adásának további részében.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A 2023-as bajnokok ligája döntő után már 6 angol csapat mondhatta el, hogy elhódította a Beck BL serleget, összesen pedig 23 ilyen csapat volt. Aztán hamarosan csatlakozott az Elit társulathoz a 24. is. Erről Szabó Bence mesél majd, előtte viszont jöjjön a 2023-24-es bajnokok ligája története Tóth Béla előadásában.
A rekordgyőztest a sárga fal sem tudta megállítani. A Real Madrid 15. eljövetele, Ancelotti 5-ször, Carvajal és Modric 6-szor. Ez a 2024-es BL döntő története. A Wembleybe vezető úton a Real Madrid és a Borussia Dortmund haladt végig. A legendás londoni stadion korábbi és modern változata már a 8. Beck per BL finálénak adott otthont. Hiába a spanyol rekordbajnok 14 diadala, a Wembley gyepén előzőleg még soha nem ünnepelhetett. Míg az 1997-ben győztes Dortmund a második BL döntőjét, 2013-ban éppen a brit futball fellegvárában bukta el. A Real Madrid egy év kihagyás után játszhatott ismét döntőt. A 2022-ben a Liverpoolt egyetlen góllal felülmúló együttesnek a gerince változatlan maradt. Ugyanakkor a védelembe David Alaba helyére beépült Antonio Rüdiger, a középpályán a 22 esztendős Eduardo Camavinga és az uruguayi Federico Valverde szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, nem beszélve arról a Jude Bellinghamről, akit 103 millió euróért cserébe Dortmundból vittek el a madridiak. Bár a sokat megélt harcosok közül Marcelo, Benzema, Bale és Casemiro is távozott, a játékos állomány érzésre jottányit sem gyengült. A szakmai irányvonal változatlanságát pedig Carlo Ancelotti szavatolta. Az olasz edzőnek 2023 nyarán Bellingham csapatba illesztése okozott némi fejtörést.
Amikor belevágtam az edzősködésbe, akkor egy határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnék használni. Parmában dolgoztam, amikor volt lehetőség Roberto Baggio megszerzésére is. Ő mindenáron irányító középpályást akart játszani, én viszont nem engedtem az eredeti terveimből. Baggio végül másik klubot választott, utólag jól látom, hogy hibáztam. A Juventusnál Zidannal a csapatban kezdtem el megérteni, hogy jobb alkalmazkodni. Ebben az évadban 7 középpályásból válogathatok a Real Madridnál, szóval szerkezetet kell váltanom.
Fejtegette Ancelotti, akinek döntése kamatostul kifizetődött. A 20 esztendős Bellingham a szó legszorosabb értelmében kirobbanó formával rukkolt elő. A spanyol bajnokságot az élen záró együttesben 28 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. A Barcelona elleni klasszikus például az ő duplájával nyerték meg a madridiak. Az angol középpályás a bajnokok ligájában 9 gólban vállalt szerepet így vagy úgy, a csoportkör első 3 mérkőzésén egyaránt betalált. A Real Madrid egyébként is hibátlan teljesítménnyel 16 szerzett góllal abszolválta a Napoli, Braga, Union Berlin jelentette akadályokat. A veretlen BL őszt a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal felálló RB Leipzig elleni 8-at döntő követte. A Lipcsében aratott egy gólos Real győzelemre 1-1-es döntetlen volt a német együttes válasz a Madridban. A Santiago Bernabéuban Orbán fejelte a lipcsei gólt. A 8 között a Manchester City várta a Real Madridra, mondhatni szokás szerint, hiszen az előző két idényben valamennyi alkalommal találkozott egymással a két együttes az egyenes kieséses fázisban. 2022-ben a Real, egy év múlva pedig a City járt sikerrel az elődöntőben, ezúttal már a negyed döntőben összecsaphattak. A Spanyolországban játszott gólgazdag 6 gólos döntetlen izgalmas visszavágót ígért, végül 11-es párbaj határozott a továbbjutásról. Amíg a Real lövői közül csak Modric hibázott, addig a Cityből Kovacic és Bernardo Silva próbálkozását is megfogta Andrei Lunin. A sérült Courtois helyettesítő ukrán kapus oroszlán részt vállalt a sikerből. Az angol rivális hiába játszott felényben, Lunin és a védelem állta a rohamokat. A döntőbe jutásért a Bayern München jött szembe a Reállal. A madridiak továbbjutását egy váratlan hős, a csere ember, az Espanyoltól kikölcsönzött Joselu góljai szállították. Az idegenbeli 2-2 után Madridban Davis révén a vendégek szereztek vezetést. A kapuban Neuer bravúrok sorozatát mutatta be, így a hajrára a Bayern fordult előnnyel. Akár csak 2 éve korábban ezúttal is az utolsó percekben fordította Reál. Joselu a 88-ban a Neuer testéről kipattanó labdát a kapuba pofozta, majd a kölcsön csatára 90 plusz 1. percben is betalált, így fennállása 18. döntőjére készülhetett a királyi gárda.
Éveken át keményen dolgoztam, sok helyen megfordultam, rengeteg embert megismertem, de a sors tartogatott még számomra valamit. Ez az este hihetetlen volt. A Real Madrid ma megmutatta az igazi arcát, és most már a döntőre koncentrálunk. Egy csatárnak mindig készen kell állnia, hogy támadja a 16-oson belüli szabadlabdát. Amikor láttam, hogy a labda kipattanhat, felkészültem arra, hogy kihasználjam a lehetőséget.
Fogalmazott az elődöntő után Joselu. A 17-szeres spanyol válogatott támadó 11-szer lépett pályára a bajnokok ligájában, és mind az 5 gólját ebben a kiírásban jegyezte. A jelenleg a katari El Garafában játszó Joselu Vigóban nevelkedett, majd játszott Németországban és Angliában is, mielőtt 32 évesen pályája csúcsára jutott azzal, hogy a Reállal BL-t nyert, a hazájával pedig Európa-bajnok lett. A Real Madridra a Dortmund várt a londoni fináléban. A Borussia Dortmund 1997-ben a Juventust legyőzve hódította el első és ezidáig egyetlen alkalommal a bajnokok ligája sikerért járó nagyfülű serleget. A sárga-feketék 16 esztendővel később Jürgen Klopp vezetésével, a pályán Hummelszel, Gündoannal és Lewandowskival másodjára is eljutottak a döntőig, ám akkor az ádáz rivális Bayern München jobbnak bizonyult. Újfent egy évtized telt el, mire a BVB ismét eljutott a legrangosabb európai klubtorna utolsó mérkőzéséig. pedig az előjelek egyáltalán nem utaltak a kiugró teljesítményre. A klubtól rekordösszegért távozott Jude Bellingham. A szezon előtt búcsút intett a sárga falnak Rafael Guerreiro és Mahmoud Dahoud is. A kispadon pedig Edin Terzic annak ellenére megőrizte a helyét, hogy a múlt idény utolsó bajnoki fordulójában a BVB nyerő helyzetből maradt le a salátástárról. A Dortmund 2-2-es döntetlent játszott hazai környezetben a Mainz-szal, így a Bayern pontszámban utolérte riválisát, sőt, jobb gól különbségével meg is előzte. A kétarcú dortmundiak a Bundesliga következő kiírását az 5. helyen fejezték be. A német kupában nem jutottak be a 8 közé sem, ellenben a bajnokok ligájára legjobb arcukat tartogatták. A halál csoportból első helyen lépett tovább a BVB. A Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle ellen 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség elég volt az üdvösséghez. A 8-a döntőben a PSV Eindhovennel szemben a hazai 2-0-ás siker hozta meg a továbbjutást. Az elődöntős szereplést szintén a Signal Iduna Parkban harcolta ki a Terzic legénység. Az Atletico-tól Madridban még 2-1-re kikapott a BVB, azonban a spanyolországi kudarcot egy varázslatos dortmundi este követte. Még a szünet előtt megfordította a párharcot a házigazda, ám Hummels öngoljával és Correa találatával a madridiak javítani tudtak. Erre is volt azonban válasz a BVB-nak, amely végül Füllkrug és Zabitzer 3 perc leforgás alatt lőtt góljának köszönhetően 5-4-es összesítéssel ment tovább. Az elődöntőben a Luis Enriquével a kispadon egyre inkább összeérő Paris Saint-Germain gólt sem tudott lőni a BVB-vel szemben. Dortmundban Füllkrug, a francia fővárosban Hummels jegyezte a győztes gólt. Ezzel pedig a sárga-feketék 11 évvel teltével ismét London felé vették az irányt. A 2013-as együttesből csak ketten. Mats Hummels és a balszerencsés klublegenda Marco Reus játszott Dortmundban a 2023-24-es idényben. Utóbbi ráadásul utolsó mérkőzésére készülhetett a Dortmund felszerelésében. A Los Angelesbe szerződő klubikon csodás, ám bár sok helyütt balszerencsés pályafutását a magyar nemzet foglalta össze.
Marco Reus Dortmund szülötteként 6 évesen 1996-ban került a rákövetkező évben BL győztes klub utánpótlásába. És ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol. A Dortmund szurkolójaként nőtt fel, és fiatalon csak azért játszott más klubban, mert nem tartottak rá igényt. A fájdalmas pillanat 2006-ban jött el. Amint betöltötte a 16-ot, a Dortmund eltanácsolta, mert úgy ítélték meg, hogy túl kicsi és törékeny volt a profi futballhoz.
Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy mennem kellett.
Nyilatkozta később Reus a The Guardiannek.
Amikor a teljes gyerekkorodat egy csapatban töltött, szeretnéd ott megtenni a következő lépést. Különösen, ha szurkolója is vagy ennek a klubnak.
Reus a német harmadosztályú Rot-Weiss Allenhez került, ahol sikerült megmentenie a karrierjét. 2009-ben a Bundesligában szereplő Mönchengladbach vitte el. Ott hamarosan az egyik legnagyobb német tehetségnek nőtte ki magát. 2012-ben 18 góllal és 12 gólpasszal zárta a bajnoki idényt, és bekerült a német válogatott Európa-bajnoki keretébe. A Dortmund ekkor kapcsolt, és 17 millió euróért visszavásárolta a támadót, akit el sem kellett volna engednie. A hazatérés időzítése Reus szempontjából különösen balszerencsés volt, hiszen a Jürgen Klopp vezette Dortmund az ezt megelőző 2 évadban nyerte meg a Bundesligát, amivel alaposan feldühítette a trónjától megfosztott Bayern Münchent. A közönség kedvenc legnagyobb balszerencséje mégis az volt, hogy élete csúcsformájában sérülés miatt lemaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságról, amelyen a német válogatott nélküle szerezte meg az aranyérmet. Reus abban az idényben 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt jegyzett a Dortmundban. Ő volt a legjobb formán a körvendő német futballista, de közvetlenül a VB előtt az Örményország ellen 6-1-re megnyert felkészülési találkozón megsérült. Megható volt, ahogy az Argentína elleni VB döntőben a győztes gólt szerző Mario Götze egy Reus feliratú válogatott messzorongot adta kezében a pályán.
Topjátékosokként sok pénzt keresünk, de az összes pénzemet odaadnám azért, hogy egészséges legyek, és azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek, futballozhassak.
Nyilatkozta Reus a sérüléseiről. Nem a 2014-es VB volt az egyetlen nagy torna, amiről hasonló okból lemaradt. Még mindig csúcsformában a 2016-os EB-t is sérülés miatt hagyta ki, majd a 2022-es katari VB-től is sérülést tartotta távol.
Marco Reus 429 mérkőzést játszott a Borussia Dortmundban. Utolsó alkalommal 2024. június 1-én Londonban a Bajnokok Ligája döntőjében lépett pályára. Real Madrid Borussia Dortmund. Az egyik oldalon a sokat látott játékosként 1989-ben és 1990-ben is meggyőztes, az AC Milánnal és a Real Madriddal edzőként 2-2 BL sikert begyűjtő Carlo Ancelotti, míg a túloldalon a fanatikusból lett vezetőedző, a kispadon látszólag zöldfülű, első nemzetközi kupadöntőjére készülő Edin Terzic. A Real gólvonala elé Lunin bámulatos formájának dacára visszatér Courtois. Vele együtt hatan futottak ki kezdőként a két évvel ezelőtti fináléra is. Carvajal, Mendy, Kroos, Valverde és Vinicius. Ezzel szemben a másik félnél csupa újonc. Kobel, Schlotterbeck, Zabitzer, Sancho és Adeyemi csak néhány név mutatóban. A BL döntős rutint Hummelsen kívül még Emre Can szállíthatja, aki 2018-ban a Liverpoollal a vesztes oldalon fejezte be a kijevi összecsapást. A kulisszák fantasztikusak, a Wembley méltó otthona a döntőnek. Varga Péter közvetített.
74. perc indul el. Dortmund, Real Madrid 0-0. Real Madrid szöglet. Toni Kroos végzi el. Most befelé a fejes. Gól! Gól! Az a Carvajal szerzi, aki a 6. Bajnokok Ligája címét hódíthatja el. Carvajal góljával a jobb hátvéd, hát ezt ki gondolta volna, a jobb hátvéd góljával vezet a Real Madrid. Ez mindösszesen a második gólja a Bajnokok Ligájában pályafutása során Carvajalnak. És most már Reus, aztán Malen eladja, Bellingham, ez Zitzer, Vinicius, Vinicius gól! Vinicius Junior! 2-0! 2-0 Real Madridnak! Óriási hiba volt ott bent középütt, méghozzá Madsentől, és aztán megkezdődhet a fiesta a Real Madrid részéről, mert begyűrik itt, nagyon úgy néz ki a mérkőzés végén, a mérkőzés hajrájában a Borussia Dortmundot. Vinicius ünnepel, és szerez gólt ismét Bajnokok Ligája döntőben, csak úgy, mint 2022-ben a Liverpool ellen. És Terzic már oda megy Ancelottihoz, nagyon sportszerű a két vezetőedző. Terzic gratulál Ancelottinak, és ebben a pillanatban véget ér a döntő. A Real Madrid története során 15. alkalommal Beck, illetve Bajnokok Ligája győztes. Egészen hihetetlen.
A Bajnokok Ligája serlegét hova tovább átnevezik Real Madrid trófeának. A kultikus Cibeles téren immár azt ünnepelhetik, hogy a királygárda 15. alkalommal aratott diadalt az első számú európai kupasorozat döntőjében, és a Ruhr Nachrichten szomorúan írta, a Borussia Dortmund alig hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta ebben az évadban. Így is kikapott. A márka messze menően honorálta a dicsőséges történetében először veretlenül BL győztes Real Madrid egész évados díszmenetét. Londoni tudósításának szalagcímében ez állt Isten óvda királyt. A fehér baletthoz közel álló sportújsága következő osztályzatokat adta a kezdő 11 tagjainak. Courtois 10-es, Carvajal 10-es, Rüdiger 8-as, Nacho 8-as, Mendy 8-as, Valverde 10-es, Kroos 10-es. A Real elnöke azt mondta, a 15. BL győzelem a 16. kiinduló pontja. Camavinga 8-as, Bellingham 7-es, Rodrigo 6-os, Vinicius Junior 10-es. Az edzőként az 5. BL diadalát megérő, ezzel Európa csúcs tartó Carlo Ancelotti edző, aki elismerte, nehezebb volt, mint gondoltuk. Ugyancsak a maximális 10-est kapta.
Értékelt a Népszava. Jude Bellingham lett az 5. brit, aki külföldi együttesen nyert Bajnokok Ligáját. Paul Lambert a Dortmunddal, Steve McManaman és Gareth Bale a Reallal, Owen Hargreaves pedig a Bayernnel ünnepelhetett. A korábbi csapat ellen játszó Bellingham ekképp összegzett.
Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen meccseken játszak. Sokan mondják, hogy a Real Madridnak aurája van, vagy szerencséje. De ez a győzelem a tiszta munkáról, az áldozatról és arról a gyilkos ösztönről szólt, ami ebben a csapatban megvan. Amikor a Dortmund kihagyta az ígyszereit, tudtuk, hogy meg fogja fizetni az árát.
A BVB edzője Edin Terzic az elszalasztott esélyek miatt kesergett.
Az első félidőben úgy éreztük, hogy megfogtuk őket. Az első másodperctől kezdve megmutattuk a világnak, hogy nem csak játszani jöttünk a döntőbe, hanem megnyerni azt. Nagyon sok jó dolgot csináltunk, de a Madridnak megvan az a jéghideg gyilkos ösztöne. Ezért lettek ők a megérdemelt bajnokok. Ebben az évben olasz-francia párharcot rendeztek a Bajnokok Ligája döntőjében, amelyre eddig egyszer volt példa, mégpedig 1993-ban, amikor az Olympique Marseille legyőzte az AC Milánt. Nézzük az idényt az elejéről. Magyarországot a sorozatban a rekordbajnok Ferencváros képviselte. A Fradi a második körben csatlakozott, ahol a velszi bajnok The New Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatta. Ezután Pascal Janssen csapata számára jött a végállomás, a Dán Midtjylland ellen idegenben 2-0-ra, hazai pályán pedig 1-1-re végzett. Az UEFA erre az évre átalakította a csoportkörrendszerét, amely kisebb változásokkal ugyan, de az 1992-93-as idény óta érvényben volt. Az új lebonyolításban a 8x4 csapatos csoportok helyett egy 36 fős főtáblát hoztak létre. A csoportkörös rendszer 6 meccse helyett pedig így minden együttes minimum 8 meccset játszik a főtáblán. Ebben a lebonyolításban az első 8 helyen végzett csapat a 8-at döntőbe kerül. A 9. helytől a 24. helyig pedig egy plusz rájátszáskör következik, azért, hogy a csapatok itt harcolják ki a 8-at döntőbe jutást. Ezt az úgynevezett főtáblát nyerte meg ebben az idényben a Szobosztai Dominikkal felálló Liverpool, amely a 8-at döntőben a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen búcsúzott. A franciák ezután 2 meccsen az Aston Villát is felülmúlták, majd az elődöntőben következett az Arsenal, akiket 2-es győzelemmel ütöttek el a finálé szerepléstől. Ez volt a második alkalom, hogy a PSG bejutott a döntőbe, az első 2020-ban volt. A finálé másik részvevője az Internacional, az olaszok az alapszakaszban a 4. helyen végeztek. A 8-a döntőben 2-es győzelemmel búcsúztatták a holland Feyenoordot. Ezután következett a Bayern München Simone Inzaghi együttesének. A bajorokkal szemben meglepetésre 2-1-re nyert az Inter Németországban. A San Siroban 2-2-es végeredmény született. Ezután a Bajnokok Ligája történetének egyik legizgalmasabb elődöntős párharca következett. Barcelona-Inter. Az első találkozón a katalán fővárosban 3-3, úgy, hogy az első 25 perc után a rutinos játékosokkal felálló Inter 2-0-ra is vezetett. Ezután a fiatalos rendülettel rendelkező Barcelona egyenlített, a második játékrészben 1-1 gól esett. A visszavágó ettől még izgalmasabban alakult, itt is 2-0-ra vezettek az olaszok. A Barcelona egyenlített, sőt vezetett is a találkozó 93. percéig. Amikor az akkor 37 éves Acerbi betalált, jöhetett a hosszabbítás. Itt végül Frattesi gólja döntött, így jutott 2022 után újra döntőbe az Inter. A finálét Münchenben rendezték, közel 65 ezer néző előtt, a játékvezető a nagykárai Kovács István. A kérdés pedig az volt, hogy az Inter negyedszer vagy a PSG először nyeri meg a sorozatot. A döntőben a PSG számított esélyesebbnek, azt viszont kevesen gondolták, hogy ennyire sima lesz a találkozó. A meccsen Doué duplázott, de betalált Hakimi, Kvaratskhelia és Mayulu is. Így a Paris Saint-Germain 5-0-ra nyert. A franciák rekordot döntöttek, ugyanis korábban a BEC és BL történetében egyetlen csapat sem nyert 5 gólos különbséggel a döntőben. A Párizs együttese már hosszú évek óta vágyott erre a sikerre, és a sors különös fintora, hogy éppen akkor sikerült, amikor már egyetlen nagy nevű sztár sem erősítette a sorait. Ebben a csapatban már nem volt ott Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi és Neymar sem. Kylian Mbappé pedig épp az idény elején távozott Madridba. Ott volt viszont a döntő idején mindössze 19 éves Doué, aki a 2 gólja mellé adott egy gólpasszt is. Ezzel az első futballista lett, aki egy BL döntőben 3 gólban is szerepet vállalt. A bekben természetesen volt már ilyesmire példa. Elég Puskás Ferenc 4 és Di Stefano 3 góljára gondolni 1960-ból. A PSG-ből a később aranylabdával jutalmazott Ousmane Dembélé mellett ki kell emelni Vicsák Kvárecskeriát is, aki ősszel még a Napoli játékosa volt, vagyis a francia bajnoki cím és kupasiker, illetve a BL diadal mellett olasz bajnoknak is valhatta magát az idény végén. Érdekesség, hogy Pep Guardiola után Luis Enrique a második olyan edző, aki két különböző csapattal is triplázott. Vagyis a bajnoki cím és a kupa mellett a BL serleget is megnyerte. Korábban ugyanez a Barszával sikerült neki 2015-ben. És ha már Luis Enrique, a spanyol edző így nyilatkozott a döntő után.
Nagyon-nagyon boldog vagyok. Történelmet írtunk, ennyi gólt ilyen arányban soha nem szerzett még senki BL döntőben. Nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a csapat játszott itt a fináléban. Edzőként gratulálnom kell mindenkinek, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Profiként, ez a legnagyszerűbb dolog, boldoggá tettünk mindenkit. Ahogy a meccs haladt, egyre boldogabb és elégedettebb voltam, de azért nem volt egyszerű a találkozó a védekezés szempontjából. De egy-két nehézségtől eltekintve ezt is jól kezeltük, emellett pedig egyből kihasználtuk az előttünk adódó két lehetőséget. Ez egy nagyon komplett csapat teljesítmény volt. Egyébként láttam, amit a szurkolók számomra készítettek, nagyon jól esett ez a gesztus, de nem kell ahhoz egy BL győzelem, hogy mindig emlékezzem a lányomra. A lányom mindig velem van, különösen akkor, amikor veszítünk, de igyekszem mindig pozitív maradni.
És ha már Luis Enrique kislánya, a spanyol edző Sana nevű gyermeke 2019-ben 9 évesen hunyt el egy daganatos betegségben. A 2015-ös Barcelonával megnyert döntőben még édesapjával ünnepelhetett Berlinben. 2025-ben a döntőben a párizsi szurkolók pedig egy drapériával emlékeztek meg róla. A finálé legemberibb momentuma után pedig térjünk vissza a nyilatkozatokhoz. Erik Mkhitaryan, az Inter örmény játékosa így értékelt.
I'm looking good. I'm looking forward for this game.
Jól vagyok és már a jövőbe tekintek, bár nagyon szerettünk volna nyerni ebben a döntőben azután, hogy 2 évvel ezelőtt alul maradtunk. Persze nagyon jól tudtuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Nyilván tapasztalt játékos vagyok, és ilyenkor egy kudarc feldolgozása talán nekem jobban megy, mint a fiatalabbaknak, ezért igyekszem segíteni a csapattársaknak. Azért azt is el kell mondani, hogy nekünk rutinos csapatunk van, de ez nem minden. Számít a minőség és a technikai tudás is. Egyértelmű, hogy az ellenfél jobb volt nálunk, de emiatt nem szabad megtörnünk a jövőben, mert jól teljesítettünk a Bayern vagy a Barca ellen is. Máskor majd a Paris Saint-Germain ellen is sikerül.
Most pedig következzen Elpap István, a Nemzeti Sport szakújságírója, akivel először az Inter döntőig vezető útjáról beszélgettem.
Amikor 16 között járt a mezőny, az Inter az kicsit az ilyen szegény fiú volt ott a furász mondani egy internacionális, de a nagy gazdag fiúk meg a nagy menő csapatok között, de egy annyira szervezett és annyira nehéz volt ellene futballozni, hogy én elkezdtem itt hirdetni, de rádióba is, hogy az Inter meg fogja nyerni a BL-t, mondjuk nem nyerte meg a BL-t, de mondjuk olyan nagyon messze nem járt tőle, mindenkinél közelebb járt tőle a PSG-t leszámítva. Egész egyszerűen tönkretette a Bayern játékát, tönkretette a Barca játékát, mindenkinek tönkretette a játékát, a PSG-t egyrészt nem tudta tönkretenni, enyhén szóval sem, másrészt ott már olyan minőségbeli különbség volt a két csapat között, hogy az kikerült, hogy a harmadrészt meg már a térdükön jártak a milánóiak, mert ott az idény végén fantasztikus idényük volt, csak a végén mindent elrontottak, ami szembe jött, úgyhogy a döntőbe nem osztottak nekik különösebb lapot, de mondjuk az oda vezető úton kicsit engem ilyen déjà vu érzésem volt, kicsit a Mourinho-féle 2010-es Interre emlékeztettek, amelyik ugye például szintén a Barcelonát ejtette ki, ráadásul ember hátrányba játszva visszavágót, de az a 2010-es Inter az egyébként egyéniségeket tekintve, meg játékerőt tekintve a 2025-ös fölött állt. Nem véletlen, hogy aztán meg is tudta nyerni a Bajnokok Ligáját. Tehát, de igazából az volt majd, hogy nem a kivételes azért az elmúlt hosszú évtizedeket tekintve. Ettől függetlenül szégyenkezni valója mondjuk a 2024-25-ös internacionálénak sincs. Miért? Mert mondom, olyan csapatokon keresztül vezetett az útja a döntőig. Most így utólag azt mondja az ember, hogy megnéztem volna egy Bayern PSG-t, vagy egy Barca PSG-t, de nem fogom megnézni, mert mind a kettőt kiütötte az Inter. Az igazi futballcsemegek az lett volna, hogyha a Barcelona vagy a Bayern, mert az egyik valószínű bejutott volna, hogyha nincs az Inter, jutott volna el a fináléig, az nem lett volna 5-0 a 100%.
Azt lehet mondani, hogy elfáradt a végére az Inter, és gyakorlatilag a Párizs azért futott át rajta ilyen simán a döntőbe?
Abszolút, az Inter ráadásul az összes párharcát kimaxolta, tehát minden párharc, minden másodpercért meg kellett halnia, hogy esélye legyen továbbjutni. Az más kérdés, hogy fantasztikusan állták a sarat, és mindegyik lépcsőfokot valahogy leküzdötték, de nem is volt annyira mély a kerete, mint adott esetben a Párizsnak, amely ellentétben mondjuk a korábbi évek PSG-jével kevesebb világszerte elismert média kedvenc top start tudott felvonultatni, de akiket viszont be tudott vetni, azok mind egy azonos nagyon magas minőséget képviseltek. Ez a Párizs már azt a luxust sem kellett, hogy megengedje magának, hogy mikor csatárai nem védekeznek, mint a Neymar, Mbappé-féle, Messi-féle korszakba. Akár Doué, akár Barcola, akár Dembélé a védekezésből is vastagon kivette a részét, és ez ellen egyszerűen nem volt senkinek lapja.
Most pedig következzen Zombori Zalán, aki korábban a francia Montpellier játékosa volt, és a PSG-nél is járt próbajátékon. Először utóbbiról kérdeztem.
Ugye tudni kell, apa, édesapám ugye Franciaországba focizott, és neki köszönhetően volt lehetőségem visszamenni egyedül, mert az volt a terv, hogy Franciaországba érettségizek le, és hogy akkor, ha már úgyis megyek oda-vissza, akkor keresni egy olyan helyet, ahol foci mellett nyilván vagy az iskola mellett a focit is normálisan tudnám folytatni. Hát ez egy kicsit erősen kezdtem ezzel a Paris Saint-Germain-es próbával, de ami nem is volt egyébként egy rossz élmény, mert pozitívan zárult egyébként maga az időszak, csak ugye akkor az volt a probléma, hogy én nekem magyar állampolgárságom volt, és ez akadályozta az oda igazolásomat akkor. Lett volna lehetőség kettős állampolgárságot igényelni, csak annak meg hosszú lett volna a folyamata, úgyhogy végül is elakadtunk ebben a kis bürokráciában.
Neked így milyen emlékek maradtak meg úgy az akkori francia focival kapcsolatban? A Paris Saint-Germainről akkor milyen vélekedés volt, mennyire számított abban az időben nagy csapatnak, és hogyan alakult ez az évek folyamán? Ugye most már azért egyértelműen Franciaország első számú klubjáról beszélgetünk.
Teljesen más időszak volt, ugye Paris Saint-Germainről tudni kell, hogy egy fiatal klub, és a katari éra előtt kétszer voltak bajnokok, abból pont abban az évben, mikor én ott voltam a junior csapattal edzésen, akkor abban az évben lettek bajnokok, majd rá két évre megnyerték a kettőt, ugye, ami akkor még a kupagyőztesek Európa kupája volt. A francia szinten sikeres klubnak számított már abban az időben is, és pénzügyileg is mindig egy jól szituált klub volt, de nem olyan szinten, mint amit ugye tapasztaltunk a katari érában.
És hát ugye az elmúlt éveknek a sztár igazolásait mindenképpen lehet látni és megemlíteni, hogy azért ugye az nagyon érdekes, hogy végül is, amikor a csúcsra ért ez a párizsi projekt, az pont egy olyan csapattal volt, amiben már nem volt sztár. Ezt az utat, ezt a 2024-25-ös idényt, ezt te mennyire követted a párizsi csapatnak a meccsein keresztül?
Aktívan követtem őket, meg én is kíváncsi voltam erre, hogy talán beszéltük is erről korábban, Luis Enrique nyilatkozta, hogy neki nem egy vagy két sztárja van, hanem 11 sztárja van, és akkor már ugye arra próbált folyamatosan utalni, hogy ő neki egyértelműen a csapat mindenek előtt, és az egyéniségeket is mindenféleképpen olyan karakterekbe keresi, akik hajlandóak beáldozni egy picikét az egójukat a csapatmunka alá, és ezáltal tudnak sikeresebbek lenni.
Szerinted mi volt ennek az egésznek a kulcsa, akár a játékra vonatkozóan? Ugye itt, hogyha nézzük az alapszakaszt, akkor a Paris Saint-Germain nem végzett olyan pozícióban, még ugye a 2025-ös döntőre vonatkozóan, hogy előkelőbb helyzetből tudjon indulni, mert akkor még volt egy rájátszás körre a Brest ellen, utána a Liverpoolt tudták búcsúztatni, utána az Aston Villát és az elődöntőben az Arsenalt. Hogyha ezt az egész utat nézzük, akkor mivel volt jobb a Párizs ezeknél a csapatoknál?
Sőt, hát tovább csavarom azt, amit említettél, hogy még a sorozatban a csoportmeccsek során a Manchester City-vel hazai pályán 0-2-re álltak az 53. percben, ami kiesés jelentett volna nekik a Bajnokok Ligájából. És ezt az utolsó 25-30 percbe fordították át 4-2-re, és így tudtak tovább menni ugye a selejtezőre a Brest ellen. A minőség az megvolt, és ahogy folyamatosan csiszolódtak, most lehet azt mondani, hogy ugye a nagyok mindig úgy időzítenek, hogy májusra legyenek csúcsformába, de tényleg ezt lehetett érezni náluk. Annyira stabilan megtalálták a védekezésbe is a kulcsot, és azok a játékosok, akik elől a különbséget jelentik, azok is ugye egyre jobban megértették azt, hogy azt a melót, amit bele kell rakni a labda nélküli játékba, és ez az egész így fokozatosan állt össze, és csúcsosodott ki a tavasznak a második felére.
Akkor, amikor
arról beszélünk, hogy a Paris Saint-Germain megnyerte a Bajnokok Ligáját az Inter ellen, akkor ez a kijelentés önmagában téged nem lepett volna meg, hogyha ezt korábban hallod? Gondolom viszont, ami más kérdés, hogy az mekkora arányban, vagy milyen gól számmal győzött a Párizs, az lehetett inkább meglepő akkor jelen esetben, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
Abszolút, tehát ha megnézzük a Paris Saint-Germainnek az előtte lévő éveit is, ugye már a Lőr Zsoltékkal, és mikor ott döntők játszottak, meg azért elődöntőig eljutottak egyszer-kétszer, úgyhogy már érett azt, hogy előbb-utóbb áttörjük ez a gát. Az, hogy egy ilyen sima döntő lett végül is az Inter ellen, az elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ott nagyon gyorsan lerendezték a meccset, ugye talán a 20. percben már 2-0-ra vezettek. Onnantól kezdve az Inter nem tudta azt a játékát játszani, amit szerintem tervezett a Paris Saint-Germain ellen, hanem muszáj volt neki kijönnie, és egy ilyen önbizalomtól duzzadó, magabiztos csapat kivégezte őket. Teljesen megérdemelten egyébként.
És neked, akinek ugye van nagy kötődésed a francia futballhoz, ebből mit érzékeltél? A franciák mennyire örültek a Párizsnak a sikerének? Mert azért ezt megelőzően legutóbb francia csapat, a Marseille volt az egyetlen, amelyik BL tudott nyerni.
Pontosan igen, és ugye a Paris Saint-Germainnek ráadásul történelmi szezonja volt BL mellett, ugye a bajnokságot, francia kupát nyertek, ami ugye a francia csapatnak még nem sikerült egy ilyen tripla, ami nemzetközi sikert is hozott egyben. Úgyhogy még a Marseille-t is felülmúlták, hogyha így nézzük. Elején egy picit negatív volt ugye ez a katari háttér, ez, hogy a tömegtelen pénz, és ugye mindenkit megvehettek, akit akartak. Ez egy picit azért szúrta az átlag szurkolóknak a szemét. Nyilván a párizsi szurkolók azok azért folyamatosan vágytak a sikerre, és örültek ennek. Talán egy picit a Luis Enriquének ez a módosítása, hogy nem azokkal a tényleg egyedi nagysztárokkal, hanem tényleg olyan kvalitással ugyan rendelkező sztárokat, de mégis olyanokkal, akikkel a csapatot erősítette. Érezhető volt az elejétől kezdve a kommunikációjában és a viselkedésében is, és szép lassan azért mindenki a projekt mellé állt, nem csak a párizsi szurkolók, hanem értelemszerűen, ha már nemzetközi sikerről beszélünk, akkor országos szinten is azért sokan szurkoltak nekik. Most lehet, hogy a Marseille szurkolókat kihúzhatjuk erről a listáról, de azért az a fajta ellenségeskedés, amit korábban éreztem a katari háttér miatt, az egy picikét azért itt csökkent.
Ismétlésképpen tehát a Paris Saint-Germain nyerte a 2025-ös Bajnokok Ligáját az Internazionale ellen 5-0-ra. Wish I could sleep with the lights out. Yeah, that's all I wanna do, turn the lights out.
A 2025-ös 70. Bajnokok Ligája döntő után a 24. csapat ünnepelhetett végső diadalt. Egy éve később, 2026. május 30-án Budapesten a 25-nek is esélye volt erre, ugyanis a finálé egyik résztvevője még korábban nem hódította el a nagyfülű trófeát. Hogy ez sikerült-e neki a Puskás Arénában, erről hamarosan szó lesz.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
A Dunanapok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a spanyol Real Madrid nyerte, majd jött két Benfica győzelem, aztán sorozatban három milánói. Igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején érkezett a holland totális futball, egy Feyenoord és zsinórban három Ajax diadallal, majd a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München ünnepelt egymás után háromszor. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig, 1968-ig kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat a Celtic is, viszont 1977-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban hatszor ért a csúcsra onnan érkező gárda, háromszor nyert a Liverpool, kétszer a Nottingham és egyszer az Aston Villa. Meglehetősen takarékos módon, ugyanis a hat angol győzelmet hozó döntőből 5 is 1-0-ás volt. Még egyszer mondom, 5 döntő. Az angol szurkolók rettegésben tartották akkor a kontinenst, az angol csapatok pedig zabolázhatatlan drukkereik előtt szállították a diétás győzelmeket. Mi magyar szurkolók meg egyre jobban untuk a begdöntőket, viszont ezeken kívül sok külföldi foci meccset nem nagyon láttunk akkoriban. Vagyis a 80-as évek végéig nem nagyon tudtuk, milyen a színvonal a begben, úgy útközben. A végterméket viszont láthattuk szomorúan. Az 1976 és 1993 közötti 18 fináléból 11 lett 1-0-ás. Még egyszer mondom, 18 döntőből 11. 3 lett 0-0, és csak 4 hozott egy gólnál többet. És a helyzetek sem sorjáztak. Ellenben a 80-as évek második felében olyan csapatok értek a csúcsra, mint a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven, vagy a jugoszláv Crvena Zvezda. Szerencsére a 80-as évek végén megszületett a szórakoztatóan játszó holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is először ért a csúcsra, vagyis megmozdult valami. Legalábbis a lebonyolítás és a név 1992-ben megváltozott. A 38. kiírást már Bajnokok Ligájának hívták, és az első győztese, a francia, otthon egyébként bundázásokért súlyosan megbüntetett Olympique Marseille lett, majd a következő 10 nyertes közül 9 olyan volt, amely korábban már elhódította a nagyfülű trófeát, vagyis Európa közvetlen élcsoportjában volt adott időkben, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-ben győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit talán váratlanul ért a csúcsra, viszont ezt követően később kétszer is eljutott a döntőig. Vagyis az ezredfordulóra elérhetetlen távolságra került a végső sikertől egy Steaua, egy Crvena Zvezda vagy egy PSV. Viszont a 87-es győztes Porto 2004-ben is diadalmaskodott. A jelenlegi évszázadban más ehhez hasonló meglepetés 26 év alatt nem történt, bár azért José Mourinho bármelyik együttesét érdemtelen győztesnek titulálni, azért enyhén szólva tiszteletlenség. Ám tény, a Porto után csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. Sorrendben a következők nyertek 2005-től 2016-ig Bajnokok Ligáját. Liverpool, Barcelona, Milán, Manchester United, Barcelona, Inter, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Ebből a 12 győztesből 6 érkezett Spanyolországból, 3 Angliából, 2 Olaszországból és 1 Németországból. Nem tucat teljesítmény a spanyoloktól, és 2016-ot követően a Real ismét terített durfmarsot mondott, a sorozat történetében már nem először. Ugyanis a 24. Bajnokok Ligája győztese és az első 5 bekket is begyűjtő Real Madrid 2016-os címét megvédte. Ilyen nem fordult elő 1992-től fogva, amióta így hívják az elit szériát. És Redoutemarsra jött a Redoutemars. 2016 és 2017 után 2018-ban is ünnepelhetett a Real Madrid. Aztán 2019-től jött egy angol széria, no de nem olyan, mint a 70-es és a 80-as évek fordulóján, de hát azóta változott a lebonyolítás, és változott a világ. 2019-ben és 2021-ben angol házi döntőt rendeztek, előbbiben Liverpool, utóbbiban Chelsea sikerrel, majd 2023-ban a Manchester City ért a csúcsra. A brit hegemóniát 2020-ban a 100%-os teljesítménnyel győztes Bayern München törte meg, 2022-ben meg az örök győztes Real Madrid. 2024-ben a Real már 15. sikerét könyvelhette el, majd 2025-ben a Manchester City után a másik új burzsúj társaság, a PSG is elhódította a trófeát. Majd a párizsi alakulat a következő kiírásban, a 2025-2026-os évadban, a nehezen értelmezhető ligaszakaszban a 11. helyen végzett, 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel, így a legjobb 16 közé jutásért egy plusz párharcot is kellett vívnia. Ezt nehezen nyerte meg, a Monaco ellen csak 5-4-es összesítéssel ment tovább, viszont a 8-ad döntőben 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a Chelsea-t, a negyed döntőben 4-0-ással a Liverpoolt. Az Arsenal sokkal könnyebb úton jutott a legjobb 4 közé, de meg is érdemelte, ugyanis a ligaszakasz mind a 8 meccsét megnyerte, csak ő volt képes ilyen teljesítményre. Így egyel kevesebb párharc vált rá, mint a PSG-re, de a Leverkusen ellen rezgett a léc. A Németországban 1-0-ás hátránynál a hajrában nem kap érthetetlen 11-est, akkor bajba került volna. De a bíró megkönnyörült rajta, majd a negyeddöntőben 1-0-0-0-val búcsúztatta a Sportingot, majd az elődöntőben 1-0-1-1-el az Atletico Madridot. Az Arsenal tavaszára aligha fogunk 5 év múlva emlékezni. Bezzeg a PSG elődöntőjére. Ugyanis 2026. április 28-án a sorozat 71 éves történetének egyik legjobb meccsét vívta. PSG Bayern München 5-4. A párizsiak mind az 5 kapura lövése gól lett. A Bayern 2-5-ről mentette a meccset számára 4-5-re, és a karosszékben ülve is szédültünk az őrült tempótól. Csak egyetlen ember nyújtott az estéhez méltatlan teljesítményt, a svájci játékvezető Sandro Scherer. Az angol, tehát semleges De Sun ezt írta. A PSG nyerte az évszázad meccsét, ez döntőhöz méltó találkozó volt, hál' Istennek nem az volt, és egy hét múlva újra élvezhetjük a két csapat összecsapását. Ezt írta a The Sun. Ahogy az várható volt, egy héttel később már nem ilyen szintű meccset láthattunk. A párizsi alakulat hamar vezetést szerzett Münchenben, a bajor csapat játékosai pedig fáradt, őszi légyként mozogtak május elején, és a nagyszerűen sikerült szezonjuk leggyengébb produkcióját nyújtották. Ez csak hajrábeli egyenlítésre volt elég, bár az igazsághoz tartozik, hogy tőlük volt gyengébb ember is a pályán, a portugál bíró João Pinheiro. És a Bayern pehje, hogy ő is a müncheniek kárára követett el továbbjutást befolyásoló tévedéseket, akárcsak a párizsi találkozó játékvezetője. A németek ritkán hivatkoznak a bírókra vereségeik után, egyébként most sem tették, de azt az egész világ focihoz értő része megállapíthatta, hogy korrekt játékvezetés esetén aligha a PSG utazott volna Budapestre. Így viszont ő jöhetett a nagyon kemény ágról, míg az Arsenal wellness programok után, de szédületes mérleggel 14 meccs, 11 győzelem, 3 döntetlen, vereség nélkül érkezett a magyar fővárosba. És hát így jött el a labdarúgó Beck BL 71 éves történetének nekünk, magyaroknak legcsodálatosabb három órája. 2026. május 30-án délután 6 órától döntő a varázslatos Puskás arénában.
And so everything now. Oh, it's way over. Way over. It's Paris Saint-Germain on repeat. The Champions League trophy is going nowhere.
Címvédés, bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a hatodik percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és magabiztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást.
Huge moment in the final. Dembélé sent rather away. And the champions are on terms. He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that.
A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Zibert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölévágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntetőpárbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét.
We are so, so proud tonight, so happy.
Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este, boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal, gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület, először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
A georgiai hős Hvicsak Kvaratskhelia következik.
Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző. Mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
take a lot of perspective from how far we've come as a group, you know.
Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk, mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Fesztivál és a Pap László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internacionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és egy tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta. Nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz, és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinyát lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutrit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról jobb, többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Bárkolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem tetszik be a kezdőcsapatban olyan 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet, most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak, de érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
A PSG történelmet írt az 1992-93-as szezontól Bajnokok Ligájának hívott sorozat történetében második csapatként címet védett. Az Arsenal pedig azért írt történelmet, mert 15 meccset vereség nélkül abszolválva nem tudott nyerni. 71 szezon után egyébként 10 ország, 24 csapata nyert bajnokcsapatok Európa kupáját, illetve későbbi nevén Bajnokok Ligáját. 6 angol, 3-3 olasz, német és holland, 2-2-től spanyol, portugál és francia, továbbá 1-1 skót, román és jugoszláv. Érdekes és ritkán esik erről szó a döntők veszteseinek listája. Nos, 71 szezon során 3-mal több ország csapata vesztett döntőt, mint amennyi nyert. A kupát elhódító 10 ország mindegyikének volt olyan csapata, amely szomorkodhatott vesztes döntő után. Olasz csapat 18, angol gárda 12, német és spanyol 11-11, francia pedig 5 döntőt bukott el. Vagyis Olaszországnak, Németországnak és Franciaországnak több második helye van a BEC BL-ben, mint első, az angolok és a spanyolok aránya viszont ezen a téren pozitív. Angliából összesen 9 csapat játszott 1955 és 2026 között döntőt, ezek közül 6 nyert, 3 soha nem nyert. Viszont 7 angol csapat bukott el a fináléban. A német és olasz csapatok közül 6-6 vesztett döntőt, a franciák közül 5, érdekes, hogy spanyolból csak 4. A legpehesebb döntőző a Juventus, amely 9 BEC BL döntőjéből csak 2-t nyert meg, és 7-et elveszített. De a Benfica is siránkozhat Gutmann Béla átka miatt, ugyanis 2 győzelme mellett 5-ször elbukott a döntőben. A legszerencsétlenebb az Atletico Madrid, amely soha nem nyerte meg a tornát, de 3-szor volt második. Egyszer megismételt meccsen veszített, egyszer 11-esekkel, egyszer pedig hosszabbításban. És ide kívánkozik az a 3 ország, amelynek egyetlen csapata sem nyert soha BEC BL-t, viszont szerepelt a döntőben. A görög Panathinaikos 1971-ben, a belga Bruges 1978-ban, a svéd